Szeretnénk hozzád futni, hozzád jönni, hozzád sietni, Urunk Istenünk. Köszönjük, hogy ebben a világban lehet is jönni, fordulni odafeléd, odafutni, akkor, amikor vétkezünk, odafutni, hogyha hálát akarunk adni, a téged akarunk imádni. Odafutni te hozzád akkor, amikor problémával találkozunk, és tudjuk, hogy te tudod megoldást adni, te tudod háborgó szívünket és lecsendesíteni. Segíts, hogy most is hozzád járulva, hozzád futva átélhessük azt, hogy jó veled lenni, jó veled együtt létben lenni. Áld meg a te igédet is közöttünk, hagy hasson egészen a szívünkig, ne csak a szívnek a felsejéig, felszínéig, hanem a szívnek a belsejéig is eljusson a te igéd. Hadd tudjuk így megnyitni szívünket, lelkünket. És hadd éljük meg azt át, hogy te betöltesz bennünket, és kiszorul az életünkből minden rossz, minden gond, minden probléma, minden aggodalom, ami nem jó. Mert amikor veled betöltekezünk, akkor nincs hely a rossznak, nincs hely az aggodalomnak, a félelemnek, és sok-sok rossz érzésnek. Töltekezzünk be most ezen a mai alkalman is, hadd éljük meg, hogy te szent lelkeddel jössz, betöltöd a mi szívünket, és betöltődik a mi szívünk a te igéddel is. Add meg ezt számunkra. Amen.
Amen.
János Evangélium a 8. fejezetéből olvasok, a 8. fejezet első 11 versét. Hallgassuk meg. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki büntelen közületek, az vesse rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig, ezt halva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senki sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Ebben a történetben, amit most elolvastunk, megjelenik a bűn, de ahogyan megjelenik a bűn, megjelenik a kegyelem. Ahol megnövesztik a bűn, ott kiárad Isten kegyelme. És valahogy ebben a történetben annyira jelen van az emberi bűn, és jelen lesz aztán az isteni kegyelem. És ahogyan olvashatjuk ezt a történetet, nagyon magunkra ismerhetünk mindannyian, hiszen Jézus végül is mindenkit kiteljesztette az asszony bűnét, és mindenki rájött arra, hogy itt mindannyian bűnösök vagyunk, és utána kiteljesztette az ő kegyelmét is arra az asszonyra, aki halált érdemelt volna. Hát nézzük meg, hogy a mi életünkben is mennyire ott van, és mennyire jelen van az a bűn, ami itt ebben a történetben is jelen van, és vizsgáljuk meg úgy, hogy közben föltekintünk a kegyelmes Istenre, aki kegyelemmel fordul feléd, meg felém is, noha vétkesek vagyunk, és bűneink miatt halált érdemelünk. Itt a házasságtörésnek a bűne üti fel a fejét. Jézus ott van a templomban, az olajfák hegyére kimegy, majd visszajön este, ott alszik, visszajön a templomban, és tanítja a sokaságot. Mondhatnánk azt, folyik az Isten tisztelet. Mire bejönnek, vagy odaérkeznek emberek, megszakítják ezt a tanítást, nem érdekli őket, hogy Jézus tanít, őknekik van most egy sürgető kérdésük, és fölteszik ezt a kérdést, és elmondják, hogy miért jönnek ide. Itt van az asszony, rajta kaptuk, hogy vétkezett, és a törvények szerint itt halálra kéne őt követni, mert házasságtörés kérdődött. Hát te mit mondasz? És kérdezik Jézust. Tehát egy hűtlenség áll itt előttünk. És úgy belegondoltam, mielőtt tovább mentem volna, hogy a mi életünkben is hányszor meg hányszor hűtlenek vagyunk. Úgy kerülünk az Isten elé, Isten közelében, vagy esetleg rajta kapjuk mi magunkat, hogy mennyire hűtlenek tudunk lenni az Istenhez. Hogy mennyiszer el tudunk mi fordulni. Mert sokszor a Szentírás ezt a hűtlenségünket Istennel kapcsolatosan hozza szóba. Izrael népe hányszor, de hányszor elfordult az ő Istenétől. És aztán paráználkodott más bálványokkal, más istenekkel, akik nem is istenek, vagy amik nem is istenek. Elfordult az örök Istentől, az igaz Istentől. Mondja is az Úr, tudtam én, hogy milyen hűtlen vagy, születésed óta hiszegőnek hívnak. Csak nevemért ültem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el. Mondja mindenható Isten a saját népének. Tehát ott is megjelenik a kegyelme az Istennek, hogy tűrte, nézte a népének a hűtlenségét, az, hogy a hátukat mutatják neki, és hát a mi életünkben is látja, tűri, mert kegyelmes. Mert senki nem tudja itt elmondani ebben a teremben, de ebben a városban sem, meg ebben a világban sem, hogy én ezen a héten makulátlanul, tisztán, hűséges voltam az Istenhez. Hát ezt nem tudjuk elmondani. Mert volt valami a te életedben, meg az én életemben is csak ezen a héten, amikor azt mondtad ki, nem kell hozzád Isten. És majd én megoldom, és majd talán más eszközökhöz fordulok, és majd úgy fogom megoldani. Egyszer Billy Graham egy híres színésznőhöz fordult oda, és mert Isten szent lelke biztatta, hogy menjen oda, és mondta neki az evangéliumot, hogy Isten szeret, megbocsát, fordulj oda hozzá, és akkor azt mondta neki, nincs szükségem Jézusra. Nincs. Ezen a héten mikor mondtuk ki ezt? Már nem szóban, hanem tetteimben. Ebben a tettemben nincs szükségem az Istenre. Mert majd én megoldom. Majd én keresek rá alkalmat. Mi emberek föllázadtunk, vétkeztünk, és amikor vétkezünk és bűnkövetünk el, akkor pont ezt mondjuk ki. Nincs szükségünk Istenre. Megoldjuk mi. Ádám és Éva is megoldotta. Ott annál a fánál. Nincs szükségünk. Nem hívják az Istent. Gyere, jöjj már, nem értjük, mint beszél a kígyó. Nincs szükségünk. Megoldjuk mi. Szakítunk erről a fáról. Noha mondta azt az Isten, de mi majd kezünkbe vesszük az életünket. Nem egyszer megtesszük ezt. És utána ennek következményei vannak. Az ember életére nézve. Következményei lettek az utódok életére nézve. És következménye van a mi életünkben is a hűtlenségnek. Hát ezt több-több ember megtapasztalta, és átélte azt, hogy hűtlen lett Istenhez, hűtlen lett másokhoz is. És nem mondhatjuk azt, hogy hát azért hűségesek vagyunk, hát nem is tökéletesen, de hát az is ér valamit. Vagy valamennyire be akarjuk tartani a törvényt, és hát azért mégis van bennünk valamilyen jó. Egyszerűen nem tudjuk megugolni azt a szintet. Azt a mércét, amit az Isten állít elénk. Hogy itt a mérce, akkor ha ezt átviszed, örök életed van. Nem tudjuk átvinni. Ez az asszony se tudta, de senki nem tudta a tömegben. Rájönnek erre. Olyan magas a mérce, az Isten mércéje, hogy nem tudjuk megugolni ezt a meccet. Olyan ez, mint amikor bemegyünk esetleg egy boltba, és van egy pénz nálunk, egy papírpénz, csak hiányzik belőle. Talán ott a sarkából egy jó kis darab. Ugyan nagyjából azért megvan. De hiányzik belőle. Talán csak a egy tizede hiányzik abból a pénzből, vagy még kevesebb. Nem csináljuk azt, hogy oda megyünk a pénztárhoz, hogy hát tudjuk, hogy hiányzik belőle, de hát ez azért még ér, ez az 5000 forintos 4800 forintot. Azért ez az ennivaló, meg most vásárol, meg élelem, ez meg csak 3000, úgyhogy még adjon is vissza belőle. Abba a boltba nem ér semmit a pénzünk. Nem vehetünk rajta semmit. Mert hiányos. És ilyen hiányos a mi életünk is. Isten törvénye szerint. És tudták, és rájöttek erre az emberek. És hiányos a mi hűségünk is, a mindenható Istennel szemben. Timóteus levelében azt olvassuk, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. És oda kegyelem, hogy az Isten mégis ezen a héten, meg ezekben a napokban hűséges volt hozzád, és soha nem hagyott el, soha nem fordított hátat. Mindig ott volt, amikor segítségül kiáltottál hozzá. Nem mondta azt, hogy most hagyjál békén, old meg magad, én most másra vagyok elfoglalva. Hanem oda lehetett hozzá fordulni, hűséges hozzád. Annak ellenére, hogy mi hűtlenek vagyunk, és vétkezünk és bűnkövetünk el. Aztán ebben a történetben az is kitűnik, hogy mennyire személyválogató az ember. Viszik az asszonyt. Azt mondják, hogy rajta kaptuk. Hát ha rajta kapták a hűtlenségen, hát akkor a férfit is rajta kapták. És a mózesi törvény az úgy szólt, ha rajta kapnak valakit, hogy férjes asszonnyal hál, mindkettőinek meg kell halniuk. A férfinak is, aki az asszonnyal hált, meg az asszonynak is. Így takaríts ki a gonoszságot Izraelből. Mert hát az asszony meg sem, vagyis a férfi meg sehol. Csak az asszonyt hozzák. A gyengébet hozzák. Annyira hasonló a mi életünkben is ez, hogy válogatunk. Ezt elítéljük, azt már elengedjük. És a kesemben magunkkal vagyunk így. A magamat elengedem, nem kell elítélni. A másikat viszont megítélem. Milyen érdekes volt, hogy Dávidnál is valami hasonlót hoz be Nátán próféta. Elmond egy történetet neki. Nem azzal kezdi, hogy Dávid, te vétkeztél. Mert talán még elengedi magát. Hanem fölhoz egy egészen más történetet. Hogy van egy gazdag ember, akinek rengeteg állata van, és van egy kis szegénykés ember, aki a saját pénzéből vesz egy kis báránykát, azt nevelgeti, meg a gyermekeivel nő fel. Na, hát a gazdaghoz jön a vendég, nem akar a magáiból leválni, hát a szolgájából. Hát add ide azt a bányt, és azt teszi meg. Azt tesszük meg, azt állaljuk föl. És akkor kérje a véleményt, Nátán. Mit tennél, király? És elítéli a király ezt a cselekedetet. És akkor jön Nátán. No, te vagy az ember. Most már nincs kiút. Dobják oda ezt az asszony Jézus elé, bűnös, és Jézus meg rámutat az emberekre, hogy hát ti is bűnösök vagytok. Mint amikor egyszer egy testvérnél mutatott nekem egy cédulát az Isten tisztelet végén, és hát volt rajta egy új, amikor mutogatunk másokra, egyel mutatunk rá, magunk felének hárommal. Hogy ott van bennünk is. Mert magunkat el akarjuk engedni. Személyválogatóak vagyunk. Magunknak engednénk, de a másiknak nem akarunk engedni. És sokszor van ez máshogyan is. A rokonunknak engednénk, de aki nem rokonunk, annak már nem. Az a gyermekemnek mindent elengedek, de a másik gyermekét megítélem. Hogy működik az ember? Mennyire személyválogatás bűne van benne? Mennyire ott van ebben a történetben is. De mennyire ott van a kegyelem is. Hogy ennek ellenére kegyelmes az Isten, sőt, ad az Isten, a aki szeret bennünket, ő nem személyválogató. Mert Isten nem személyválogató. Nem azt fogja nézni, hogy az a gyengébb, az az erős, vagy az az előkerő, az a szegény, az ítélőszék előtt. Mindenki egyforma lesz. És meg lesz ítélve. Milyen jó, hogy az ő kezében van az ítélet. És ő igazságosan ítél az a napon. És kegyelmet azoknak, akik hozzájárulnak, elé kerülnek, és elmondják, Uram, személyválogató vagyok, bocsáss meg. Beismerik. Meglátják, hogy a magam életében annyi mindent el tudok engedni. De én most én magamat ítélem meg, hogy ott az ítélőbírónál ne ítéltessek meg. Magamat ítélem el, már itt a földi világban, és ott akkor Jézus nem ítél el. Magamba szállok, és magamba nézek, mint ezek az emberek, és azért csak magukban néztek, és meglátták, hogy vétkesek vagyunk. És elengedtek az asszonyt. Lásd be! Engedj! Egyszer egy texasi lelkipásztorhoz vittek egy asszonyt. És azt mondták, hogy a gyülekezet alapszabályát megsértette. Tessék kizárni a gyülekezetből. Mert aki azt megsérti, azt ki kell zárni. Hogy hangozzon el az el, hogy nem a bibliai alapszabályokról van szó, vagy ami miatt ki kellett volna zárni ezt az asszonyt. Nem. Valakinek szúrta a tekintetét az asszony, keresett valami okot, gyülekezet alapszabálya, ami ugye nem egyenlő a Bibliával néha, és akkor abban az indokban hozták azt az asszonyt, hogy zárjuk ki. És akkor azt mondta, ez az ember, ez a lelkész, jó, hát ha erre hivatkozunk, akkor az alapszabályt most mindenkire teljesszük ki. Megvan írva az alapszabályunkba, hogy egy tag adakozik. Hívta a pénztárost, jöjjön pénztáros. Vegye elő a listát, és nézzük, hogy kik nem adakoznak, kezdjük akkor az alapszabályt betartani. És aki nem adakozik, az már nem gyülekezte. Na, nagy csendet. És már nem mondták azt, hogy folytassuk. És valahogy Jézus ezt a törvényt kiszélesíti. Oda viszik az asszonyt, na, törvényre hivatkoztak, mózesi törvényre hivatkoztak, meg kell halnia, na, akkor teljesszük ki. Most akkor mindenkire, ne csak erre az asszonyra. Hanem nézzük meg a többit is. Aki bűntelen, az dobhatja már zsebet. Teljesszük ki a mózesi törvényt. Mindenki itt akkor tiszta, aki itt ítélkezni akar. És akkor rájönnek, hogy nem. És annyira személyválogatós, annyira nem jó az egész rendszerünk. Mert mondják azt, hogy a gyermek rossz verekedik az iskolába, hogy a gyermek már megint egyest írt, és ezt a gyermekkel valamit most már csinálni kell. És a gyermeket büntette meg a pedagógus, írt be az ellenőrzőjébe, nem tudta az anyagot, írta be az egyest, mondhatnánk, hát jogos. Nem tudta, meg még verekedett is, jogos. Na de elő kéne venni valaki másokat is. A mögötte lévő szülőket, nem? Mert éppen kiderült utána, eset után, hogy olyan pedagógus volt, aki azért elment, meglátogatta a szülőket, mert beszélgetett a gyerekkel, és kiderült, hogy előző napokban, meg az előző hónapokban már akkora feszültség volt odahaza, hogy ordítottak a szülők és veszekedtek, és ezért romlott le a tanulmány eredménye a gyermeknek, és amikor már meghallotta a gyermek az egyik éjszaka, hogy elválunk, akkor meg kettébe tört, és elkezdett verekedni az iskolába, és elkezdett már szót nem tanulni. Mert nyomasztott ez az egész. Akkor vegyük elő a szülőket is. Nem kéne elővenni? Vagy amikor egy bíróság előtt vagyunk, és kiderül, hogy ott van egy ember, aki megölt valakit. Senki nem foglalkozik, nincs olyan törvényünk, hogy vegyük elő a szülőket is. Miért lett ilyen az a gyermek? Hogyan növekedett föl ez az ember? Miért lett ilyenné? Ő maga is oka, hogy ilyen lett, mert a sok esetben a mögött álló szülők is. Jézus kiteljesz a törvényt, na akkor nézzünk szét egy kicsit. Ha ezt érvényesíteni akarjuk. És mindenki rájön, hogy bűnös. És mindannyian mi is rájöhetünk. Hogy mi elengednénk a magunkét, meg a mellettünk levőkét, a másik ne bűnhődjön. Nem így van ez. Jézus mindenkire kiterjeszti. Mint ahogyan az a lelki pásztor abban a gyülekezetben, na akkor terjesszük ki mindenkire. És milyen jó, hogyha az ember meglátja, nem kihúzza magát, hogy bűnös, és meg akarja lázni azt a másikat, hanem ő magában is meglátja azt, hogy én is az vagyok. Én is bűnös vagyok. Én is rászorulok a kegyelemre. Én is halált érdemelnék, örök halált és gehenna tüzét. És jövök ahhoz a Jézushoz, aki betöltötte a törvényt, aki mindent jól végigcsinált, és Isten akarata szerint élte az életét, aki még ott a Golgotai kereszten is meghalt értem, minden bűnömért, és minden bűnömet kifizette, és föl is támadt, és él, és jöhetek ezzel a Jézushoz minden nap, hogy Uram, bocsáss meg, hogy válogatok, bocsáss meg, hogy vétkezek, bocsáss meg, hogy jobbnak tartom magamat, nem egyszer, mint a másik ember, noha tényleg nem vagyok az. Jézus kiterjeszti, szeretné a mi életünkben is nem egyszer kiterjeszteni, amikor fókuszálsz egyetlen egy emberre. Olyan ízesen el tudna beszélgetni embereknek, el tudom beszélgetni mindannyian egy embernek a bűnéről. De igazán akkor magunkban néznénk, hogy bennünk is ott van annak a csírája. Mert mi is követünk el már hasonlókat. Akkor nem egyszer talán mi is csendben lennénk, és nem ítélkeznénk tovább. Mert nincs jogunk ítélkezni. Nincs jogunk rosszakat mondani a másik emberről, mert nem vagyunk jobbak. És tanulhatunk attól a Jézustól, aki tiszta, aki elítélhetne mindenkit, és mégis kegyelmét adja. Azt akarja, hogy te is add a te kegyelmedet. Az ő kegyelmét pontosabban. Kegyelemmel fordulj a másik emberhez. És ne ítélkező módon. És Isten kegyelmét vidd a másik ember felé. Hát ezt szerette volna, vagy ezt szeretné elérni a mi életünkben is a mindenható Isten, hogy nem kibeszélve, mint egyszer a vonaton beszélgetett több ember, egy olyanról természetesen, aki nem volt ott, és folyamatosan mentek az állomások, egyik állomás a másik után, még mindig az a téma volt, még mindig arról az emberről, még mindig, hát természetesen mindig rosszat. Az egyik már megelégelte, és azt mondta, hogy na most akkor forduljunk, most csak jót mondjunk róla. Hát nagy csendet. Megállt a beszélgetés. Hát néha jó, hogyha elegünk van abból, hogy nem, befejezem én ezt. Isten kegyelme, ez fontos számomra, magamba is nézek, és Isten kegyelmét akarom oda folytani a másik ember felé. Nagyon tetszik ez a kérdés amúgy nekem, amivel itt jönnek azért ezek az emberek. Ezek az emberek Jézushoz, ahogyan viszik ezt az asszonyt, és megkérdezik, hogy mester, ezt az asszony házasságtörés közben tetten érték, Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Olyan jó ez a kérdés, hogy hát te mit mondasz? Azért jó ez a kérdés, mert nem egyszer életünkben jó lenne így oda menni Istenhez ezekkel a kérdésekkel, hogy hát te mit mondasz? Én ezt olvasom ki a Bibliából, én így értem most ezt a helyzetet, így élem meg, erre gondolok, ilyen az álláspontom, és elmondom azt az Istennek, és megkérdezem tőle, hát Uram, te mit mondasz? Jó a kérdés. Nagyon jó a kérdés. Nem is a kérdést ítéli el a Szentírás ebben a történetben. Azt nem ítéli el. Nagyon jól teszik, amikor így megkérdezik az Istent. Hanem a mögötte lévő forrás a gonosz. Mert azt olvassuk, hogy miért kérdezték meg, le van írva. Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Ezért kérdezték. Nem azért kérdezték meg Jézus, mert akkor nagyon jó lett volna a forrás, ha ezért kérdezik meg. Hogy Jézus, azért kérdezzük ezt meg tőled, mert te nagyobb vagy, mint Mózes. Te a Mesiás vagy. Azért kérdezzük meg, mert mi magunk nem tudunk jól dönteni. És te nagyon bölcs vagy. Érezzük, hogy a forrással volt a baj. Azért kérdezték meg, hogy lehetne csőbe húzni Jézust. Hát te mit tennél? És azért volt ez rafinált kérdés, és rossz a forrás végeredményben, hogy ezért így kérdezték ilyen indulattal, ilyen rossz emberi indulattal, mert ha Jézus azt mondja, ebben a helyzetben, hogy el kell ítélni, mert Mózes törvénye kimondja, halál, akkor már is lehet hívni a rómaiakat. De gyertek csak! Ti megtiltottátok nekünk azt, hogy mi a törvényeink szerint senkit halálra nem büntethetünk. Ezt a rómaiak ebben a korban betiltották. Nem engedték meg a zsidóknak azt, amit eddig gyakoroltak, hogy a törvény alapján, ha valaki vétkezett, akkor ott önbíráskodtak a zsidók. Ez be lett tiltva. Itt a rómaiak mondhattak ki ítéletet. Hát Jézus ezért is viszik el Pilátushoz. Mert ők nem mondhatják ki a halálos ítéletet. Ezt Pilátusnak kell kimondani. És ezzel akarják itt csődbe hozni Jézus. Ha viszont Jézus azt mondja, hogy nem érdemel bűnt, a törvény ellen szól. Mert a törvény meg azt mondja ki, hogy bizony, megérdemli a bűnt. Halálos bűnt követett el az asszony. És meg kellene halnia. Mert mit mondott Jézus? Én nem azért értem a törvényt eltöröljem, hanem a törvényt betöltsem. Tehát ez rafinált kérdés volt, mint az is, hogy császárnak kell-e adót fizetni, vagy nem. Rossz volt a forrás. És hogy gondolj bele, saját életedben, meg életemben. Valamikor nagyon jól tudunk kérdezni. Nagyon jó kérdéseink vannak. Pont odaillő kérdéseink vannak. Jó a mondatunk, amit mondunk, csak az indulatunk nem. És az egészet tönkre vágja. Bemutatja ez a történet azt, hogy nem az a lényeg, hogy mit mondasz, hanem az, hogy hogyan mondod. Mi van mögötte? Mert ez a lényeg. Hogy mi van mögötte, és ezt akarja Isten sokszor leleplezni. Hogy mi van a mi szívünkben, miért kérdeztük mi azt meg? Jó szándékkal, vagy piszkálódással, kritikával, az, hogy megalázok a másikat. Közben a kérdés nagyon jó. Szokták is mondani, miért? Rosszat kérdeztem? Nem kérdeztél rosszat? Csak nem jól kérdezted. Rafinált, zsivány, gondolat húzódik meg a kérdésed mögött. És ez lett a baj. És az a történet ezt is teleplezi. És teleplezi a mi életünkben is Isten. Le is akarja, hogy nem egyszer így mondunk valamit. Nem azzal van a baj, hogy csúnyán beszélünk, meg rosszat mondunk, hanem hogy nem jó szívvel, nem jó lelkülettel, nem jó indulattal mondtuk. Ezt is lássuk meg nem egyszer. Mert Isten erre akar, erre fókuszálni, az érzéseinkre, az indulatainkra kíváncsi. Mit mond Isten, hogy azt mondja, úgy summázza, úgy egyesíti a 10 parancsolatot Jézus, hogy tartsátok meg. A cselekedetre hegyezi ki a hangsúlyt Jézus. Úgy van összefoglalva a 10 parancsolat? Nem. Az indulatra van rávetítve. Szeresd a te uradat, a te Istenedet. Nem azt mondja Jézus, hogy tartsd meg. Szeresd. És ha ebből fakad, ebből az indulatból jön kifele, hogy én szeretem, és ebből jön egy cselekedet, akkor az jó lesz. De csinálhatom én, tehetem azt, látszólag úgy néz ki, hogy engedelmeskedett az Istennek. Na tehát az Isten a szívünkbe lát. És akkor az egész romlott, az egész rossz. Lehet segíteni valakinek nagyon jó szívvel, meg lehet segíteni valakinek számításból. Hát azért segítek, hogy majd nekem is segítsen, tudom, hogy miben tud majd visszakérem én ezt tőle. És ez már gonosz, ez már nem jó. És az egészet megrontja. Lássuk meg ezt, és ebben a történetben ez is benne van, és Isten ezt is le akarja leplezni a mi életünkben, ezeket a bűnöket is, hogy lásd meg, mi van mögötte, kéréseidnek, mondataidnak, tetteidnek, jó szándék, szeretet, az a fajta Krisztus indulat, vagy esetleg egészen más. És ezeknek az embereknek itt ebben a történetben ez is a nagy bűnük. Az a rossz szívük állott mögötte a kérdés mögött. Jó a kérdés, de rossz az indulat. Legyen jó a mi érzésünk, ha Krisztus bennünk van, akkor az a Krisztus indulat tud bennünk lenni, és tudunk úgy mondani, cselekedni, tevékenykedni. De jöhetünk most megint hozzá, Uram, kegyelmezz, mert ezen a héten, vagy az elmúlt napokban is bizony-bizony mondtam olyan mondatokat, ami jó volt elvileg, csak nem jó indulattal mondtam. Nem jó érzéssel. Idegen, rossz szívvel. Jézus kegyelmét adja ennek az asszonynak, amikor szétoszlik a tömeg, nem ítéli el, és tégesen ítél el, mert ő az, aki vállalta a büntetést, vállalta a halált. Azért engedhette el ezt az asszonyt, hogy megkegyelmez neki. Különben nem kellett volna megkegyelmezni neki. Azért engedte el, mert ez a Jézus megy helyette és meghalna a Golgotán. Megy helyette, hogy meghaljon az igazi bárány, az Isten báránya, és az asszony helyébe is álljon. És a mi életünk helyébe is álljon, ítéletébe is álljon, hogy kegyelmét tudja adni számodra és számomra is. Egyszer egy családban meghalt az anyuka elég korán, és az apuka nevelte föl az egyetlen fiát, gyermekét. És ahogyan nevelte, hát próbálta jó emberré tenni, nevelni, így hát egy kicsit nem egyszer eléggé szigorú is volt. És megerégelte a gyermek 15 éves korában ezt a szigort, és elszökött. Az apa olyan jót akart volna, de hát ez lett belőle. 15 évesen elszökött a középkori Franciaországban. És ez a fiú felnövekedett, 25 éves lett, és 25 évesen belekeveredett egy lázadásba, egy király elleni lázadásba. Elfogták ezt a gyermeket, ezt a fiút már, 10 társával, 9 társával együtt, így voltak összesen 10, és kimondták az ítéletet, hogy ezen a napon lefejezzük őket. Megöljük őket. Halál rájuk. És hát ott volt egy nappal a halál előtt, és visszagondolt arra, hogy de jó lenne az apukájánál lenni. Ha ott maradt volna, nem lenne most ez. Lehet, hogy szigorú volt az apja, de mégis szerette őt. És milyen jó lett volna ott maradni annál az atyai háznál. Na de hát most már itt van. Holnap ilyenkor ő már nem fog élni. És amikor jött a kivégzés napja, mondták a neveket, elő kellett lépni a foglyoknak, és akkor szép lassan egyenként befejezték őket. Mondták a fiúnak a nevét is, mire lépett volna, már ott volt valaki. És azt fejezték le. Ő az egészet nem értette. Mondták a katonák, 10 név van itt, hát 10 fogoly, többet fogtunk el, vagy mi van? Elengedték a fiút. Első útja természetesen futott haza. Futott haza. Az atyai házhoz. Meg is érkezett. Be is ment. Leült oda, ahol az apja szokott ülni. És meglátott egy levelet. Kinyitotta, megnézte. Apja írása. És méghozzá neki szól. Hogy fiam, értesültem arról, hogy ezen a mai napon te kivégzel. De én szeretlek téged, és megpróbálok helyetted odaállni a hóhér elé. Hát, ha sikerül, hogy te élj. Amikor elolvasta ezt a levelet, ez a fiú összetört, sírt, és más emberré lett. Az az ember, aki igazán látja bűneit, vétkeit, és látja azt, hogy Jézus helyette odaállt, és az ítéletet ő vitt el helyettem, az más emberré lesz. Azt tud sírni a bűnei felett, azt tud bűnbánatot tartani, de azt tudja elvenni Isten kegyelmét is. És kapja az örök életet. Ezt élhetjük át, és ezt élhette át az asszony is, hogy Krisztus érte halt meg, hogy ő megmeneküljön, kegyelmet kapjon és kegyelmet nyeljen. Ebben a történetben nem növekedett a bűn, sok bűnről szó volt itt, hűtlenségről szó volt itt, személyválogatásról, sokszor rossz indulatunkról, ami a szívünkben van, amikor úgy teszünk, vagy úgy mondunk valamit. Lásd meg ezt, és lásd meg azt a kegyelmes Istent is, aki mindezt elhordozta életed, aki kimondja felét, hogy megbocsátok, kegyelmemet adom, örök életemet adom. és legyen ott a mi életünkben, hogy hívjuk ő segítségül, legyünk hűségesek hozzá. Isten segítsen, hogy ne válogassunk. Isten segítsen nekünk abban, hogy az az indulat legyen bennünk, mint ami ő benne is megvolt. Ezért imádkozhatunk is. De ha vétkeznél is, akkor is oda járulhatsz ő hozzá, aki kegyelmét árassza rád, hogy más emberré legyél. Amen. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet. Áldunk azért, hogy így járulhatunk hozzád, és hogyha vádolnak is bennünket, vádol esetleg a sátán bennünket, akkor te vagy az, aki kegyelmezni tudsz akkor is nekünk. Mert kész voltál meghalni értünk a Golgotán, kész voltál megváltani bennünket, és áldunk azért, hogy így kegyelembe fogadtál mindannyiunkat. Mindazokat, akik hisznek benned, akik meglátták már bűneiket, vétkeiket, hűtlenségeiket, személyválogatásaikat, akik meglátták már azt, hogy milyen gonosz a mi szívünk, és mennyi minden tud onnan kijönni, kiáradni, milyen rossz indulattal. Kérünk, Urunk, bocsáss meg tetteinket, vétkeinket, és könyörgünk te hozzád. Segíts meg, hogy a te indulatod legyen bennünk. Segíts meg, hogy ne más mércével mérjünk, hanem a te igédnek mércéjével, és a te kegyelmeddel és szereteteddel. Segíts meg a mi életünket, mert csak te veled tudjuk jól megélni. És bocsáss meg, amikor kimondjuk tetteinkkel azt, hogy nincs szükségünk rád, ha tudjunk hozzád ragaszkodni, téged kérni, és azzal, mindezzel a tettel azt mondani neked, hogy nagy szükségünk van rád. Mert te nélküled borzalmasan sivár ez az élet. De te veled boldog és áldásos, teljesen gyümölcsöző, és a veled való közösségben, majd ott a mennyben még jobban megtapasztalhatjuk ezt. Kérünk, áld meg mindannyiunk életét a te szent nevedben. Amen.
Amen.